Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Messze van, de mégis közel ez az Egyesült Államok, és annak is van egy nagyon ismert állama, Florida, amelyet a történelemben talán az egyik legnagyobb természeti csapás érte a napokban, és éri ezekben az órákban is, feltételezem, majd mindjárt Nagy Gábort megkérdezem, hogy hogy áll aktuálisan ennek a hurikánnak a helyzete. De azt gondolta-e volna Nagy Gábor, hogy ebből az ügyből, egy természeti csapásból, napi politikát, az elnök választást befolyásolni is tudó politikát csináljon a politikai elithez tartozók egy része, legalábbis a képviselőházban vagy szenátusban fontos szerepet játszó politikusok, és befolyásos személyiségek is fölsorakozzanak a mögé, a koncepció mögé, hogy ezt a természeti csapást tulajdonképpen valahol a Biden-féle kormányzat kreálta. Szervusz Gábor, tudtál követni? Ismered ezt a problematikát?
Nehezen, de akkor megpróbálok az első kérdésre válaszolni. A Milton hurikánról beszélünk, amelyik valóban azt mondják most meteorológusok és ehhez értő szakértők, hogy a legsúlyosabb volt, vagy a legerősebb volt Florida történetében. Végig söpört az állam egy részén, a Karib-tenger térsége felől érkezett, és hát milliók menekültek el biztonságosabb helyekre, de azt lehetett olvasni a híradásokban, hogy ma például talán újra kinyit Orlandóban a Disney World és a Universal Studios, tehát a helyzet gyorsan, hogy úgy mondjam, elindul annak az út, hogy visszatérjen az élet a kerékvágásába, de borzasztó pusztítást hagyott a hurrikán Floridában, és körülbelül két héttel korábban Észak-Karolinában is volt Helen nevű hurrikán, ugye szárítésorrendben adják meg minden hurrikán szezonban. Ez azt mutatja, hogy a klímaváltozás létezik, és a klímaváltozás ilyen természeti katasztrófákat eredményezhet. Ennek sok ága-boga van, beszélhetünk róla. Van a politikai, amit említettél, és van a gazdasági és az embereket sújtó, és van, ami másképp is érinti a választásokat, és innen visszaadom a kérdés lehetőségét.
Köszönöm szépen a lehetőséggel élve. Először is azt mondanám, hogy világíts meg azt, amit én egy mondattal elintéztem, hogy egyesek a kormányt hibáztatják magáért a hurikánért.
Legfőképp Donald Trump természetesen, aki igyekszik ezt is beilleszteni a kampányába, és Biden is, és aki a hivatalban lévő elnök, és Kamala Harris a hivatalban lévő alelnök, aki a demokrata elnökjelölt is, sürgette arra, hogy ezt a fake news kampányt hagyja abba. Trump olyasmiket mondott a nagygyűlésén, és a hozzácsatlakozók ezt visszhangozták, mint Marjorie Taylor Greene képviselő, republikánus képviselő, hogy a katasztrófaelhárító szervezet, ami a kormányfelügyelet alatt működik, az egyáltalán nem volt felkészülve, helikoptereket be sem vetettek a lakók mentésére, vagy a floridaiak mentésére, és a Biden kormányzat már előre közölt, hogy néhány száz dollár kárszérítésre számíthatnak a károsultak. Ebből a háromból egy sem igaz, viszont többször elhangzott Trump és Tepfrey szájában. Hát ilyen módon került be a választási kampányba, és a választás pedig olyan módon érintheti, hogy Floridában és Észak-Karolinában is olyan pusztítás végzett a hurrikán, amit nehéz lesz olyan mértékben helyrehozni, hogy a november 5-i elnökválasztásra mondjuk a választóhelyiségeket ne kelljen néhány helyen új helyen kijelölni. Tehát egy kicsit újra kell szervezni a november 5-i választást ebben a két államban, hogy lehetőleg zöggenőmentesen lemenjen.
az egyik tudományos politikai tudományos műhelynek a vezetője, Jan Bremmer, egy világhírű politológus, külön ennek a témának szánt egy videós bejegyzést azonnali hatállyal, hogy az emberek nagyon jelentős része hisz nem csak abban, hogy a kormány hibázott, az periférikus az ő számára, hanem azt, hogy akár csak a COVID idején azt állítják, hogy ez egy kreált hurikán, illetőleg befolyásolt, módosított hurikán, mégpedig elintézték a Rothschildok és a Bidennek az összeesküvése nyomán, hogy befolyásolják a hurikánnak a mozgását, mégpedig úgy, hogy azokat a területeket sújtsa, ahol leginkább Trump szavazók élnek, azokat pusztítsa, illetőleg megakadályozza őket a szavazásban. Tehát itt most az a helyzet, hogy olyasfajta dolog alakul ki egy hurikánból, mint annak idején a COVID kapcsán, hogy a COVID-ot is kreálták.
Hát ezek az összeesküvés elméletek azért azóta, mióta a QAnon mozgalomnak nevezhető bármi Amerikában feltűnt, és a legvadabb dolgokat állították tényleg a COVID-dal kapcsolatban, kondens síkokkal kapcsolatban, ami ugye egy régóta ismert összeesküvés elmélet, hogy így szórnak szét tudatmódosító szereket a felsőbb hatalmak a világban. Ezek léteznek, ezeket nagyon sokan elhiszik. Az a probléma ezzel, hogy mivel egy egészen elképesztő, korábban nem tapasztalt információ özönben élnek az emberek, gyakran azok a hírek és azok a híresztelések jutnak el hozzájuk, amik a leghangosabbak, legvadabbak, legdurvábbak, főleg, hogyha még vevők is rá. Arra emlékeztetnék, hogy a 2016-os kampányban, amikor még Hillary Clinton nézett szembe Donald Trump-al, és innen számítjuk a QAnon térnyerését, elterjedt az a hír, pizzagétként emlegetik, hogy egy washingtoni pizzériában Hillary Clinton szövetségesei egy gyermekrapló pedofil hálózatot üzemeltetnek, fogta magát egy ebben hívő férfi, fegyverre odament, bement, és elővette a fegyverét, és aztán csöndben, aztán végül is békésen megadta magát, azóta is börtönben van, mert például kiderült számára, hogy a hír arról szólt, hogy az alaksorban tartják foglalóként a gyerekeket, és ennek a pizzériának nem volt alaksora.
Igen, ez az előfutára annak, ami most történik, de most ugye azért real time-ban, tehát most, ahogy beszélünk, tulajdonképpen ez a képviselőasszony és néhány társa, és az őhozzá kapcsolódó sok millió embert befolyásolni képes, szó szerint influencerek a virtuális térben mondják, hogy csupán megjátszák, hogy ez nem igaz, valójában tudjuk jól, hogy igenis befolyásolták a hurikánt, és arról folynak komoly emberek között a viták, hogy befolyásolhatja-e vajon az ember a hurikánnak a mozgását. És egy csomó republikánus ember is megállapítja, hogy ez lehetetlenség, de ugyanakkor komolyan veszik a véresen trumpisták, hogy ez is beletartozik az eszköztárba, az ellenfél eszköztárába, mert azok mindenre képesek. Bevetnek a legújabb technológiákat, lézerfegyvereket, stb., hogy az időjárást megváltoztassák azért, hogy ők maradhassanak hatalmon. De ez, amiről most szó van, az a elnök választás előtt talán éppen egy hónappal. Vagy még kevesebb, mint egy hónappal.
Most már kevesebb, mint egy hónap. Erre két dolgot mondjuk. Az egyik, hogy akiről beszélünk, Marjorie Taylor Greene, az korábban azzal vált híressé, inkább úgy mondanám híretté, hogy azt állította bele a kamerákba, hogy a tűzvészek Amerikában azért keletkeztek, mert Rothschildék és a Rothschildék által finanszírozott zsidók lézerfegyverrel lövik ezeket az erdőket az űrben.
Igen.
Hát ez a mostanihoz hasonló marhaság.
De elhiszik sokan.
Sokan elhiszik. A másik dolog pedig az, hogy ez egy olyan elnökválasztásnak ígérkezik, még a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint is, ami rendkívül szoros lehet, rendkívül kevés emberen múlhat, néhány százezer ember szavazatán múlhat, hogy a 330 milliós Amerikának ki lesz Donald Kamala Harris, és tényleg már a legblődebb és legutolsó fegyvereket is igyekeznek annak az érdekében bevetni, azok, akik ezeket a hülye összeesküvés elméleteket hirdetik, hogy mozgósítsák az embereket, már nem is annyira Joe Biden, mint amennyire Kamala Harris ellen. Tehát én inkább ezt látom, nem ők...
Értem, ez így van. Ez így van, de ugye Magyarországon és más országokban azok, akik kitalálják ezeket a dolgokat, azok a Rogán Antal biztos, hogy tudja, hogy ez blöff és hülyeség, amiket beszélnek, de kerül, megcsináljuk. De Amerikában nem így van. Ez a nő szerintem és a társai ezek komolyan gondolják.
Én úgy gondolom, hogy Marjorie Taylor Greene is azért tudja, hogy ez egy hülyeség.
Nem hiszem el. Miért ne? Amerikában sokkal őszintébbek ezek. Én ezekben el tudom képzelni, hogy így van. És el tudom képzelni, hát ha így van, ha ő nem tudod elképzelni, akkor hogy tudod elképzelni azt, hogy egy csomó általad esetleg ismert, jóérzésű favágótól kezdve ohiói munkásig bezárólag megvan a maguk józan esze, stb. És elhiszik.
Azért, mert az utóbbi időben, mondom, megint visszatérek a QAnon nevű, hát ilyen mozgalomszerű valamire, elterjedt az a nézet, hogy létezik egy háttérhatalom. Ide igen, lehet sorolni igen, a pénzvilág elitjét, a politikai világ elitjét, a Bilderberg csoportot, amit azért egy ohajói favágó nem biztos, hogy ismer, de ezek a dolgok így összeállnak egy olyasfajta világképé, amiben beleillik valahol ez a másik őrültség is, hogy a hurrikánokat direkt a republikánusok lakta területekre irányították. Hozzáteszem, Florida valóban több, mint valószínűleg republikánus elnök jelöltre fog szavazni többségében, mint egy állam, és könnyen lehet, hogy Észak-Karolina is, ami azért még billeg. Tehát ebben az értelemben, hogy mondjam, a valóságnak egy nagyon-nagyon apró magja benne van a orbitális hülyeségben.
Minden esetre az lényeges, és a hülyeséget most tegyük félre, bár befolyásolhatja a dolgokat, hogy Trump nem romlik, nem kerül hátrányban ebben a versenyben, sőt, relatíve folyamatosan tartja magát, és picit az elmúlt napokban, egy-két hétben erősítette a pozícióját, véget ért az a eufória véglegesnek látszóan, ami az akkor még újonnan a versenybe bedobott Kamala Harris körül kialakult, és a Donald Trump mellett nagyon komoly emberek sorakoznak föl, köztük a pénzvilágnak is nagyon komoly és tekintélyes alakjai. Ezt mivel magyarázod, hogy nagyon értelmes emberek egy olyan elnökjelölt mellett vannak, aki olyan hülyeségekkel is össze tudunk kötni közvetetten, közvetlenül, amilyenekről az imént beszéltünk?
Akkor most két dolgot mondanék, az egyik, hogy valóban eltűnt, ahogy említett, Kamala Harrisnek az a közvéleménykutatásokban mutatkozó előnye, ami az őt elnökjelölté választó konvenció után megmutatkozott. Ugyanott tart a dolog, ahol előtte tartott, és ugyanaz lesz, mint amit korábban javasoltak, hogy minden egyes szavazatért mind a két pártnak és mind a két párt jelöltjének meg kell dolgozni, mozgósítani kell az embereket, el kell vinni a választás napján, sőt a választás már elkezdődött egy csomó államban. Hétvégeken le lehet adni személyesen a szavazatokat, és már kipostázták a postai szavazatokat, már azok is elkezdtek begyűrni. Floridában például a választási postmutak 3%-án beszavazott. Most szűk egy hónappal az elnök választás előtt. Ami a Wall Street-et és a pénzembereket illeti, arra nagyon egyszerű a magyarázat. A demokrata párt mindig is a szabályozásának a híve volt, és a demokrata párt balszállni Elizabeth Warren szenátor, vagy Alexandria Ocasio-Cortez képviselő, ők még keményebben föl akarnak lépni, pont azok ellen a befektetési bankok ellen, amelyeknek a milliárdos vezetői Trump elé állnak. Ez az egyik oka. A másik oka Trump, amikor elnök volt, az adócsökkentésével, amit 2017-ben elfogadtatott a kongresszussal, gyakorlatilag ennek a rétegnek kedvezett, és most még több kedvezményt ígérte a tehetősebbeknek és a középosztálynak. Tehát itt van egyrészt most a nagy alapkezelőkről beszélek, akik a Wall Street-en kiálltak Trump ellen. Egy félelem attól, hogy a demokrata gazdaságpolitika nekik hátrányos lesz, és egy remény arra, hogy a Trump gazdaságpolitikai viszont mondjon Trump bármilyen őrültséget, számukra előnyös lesz.
Igen. Nagyon izgalmasan alakul mindenképpen ez a verseny, mert miközben a világot lefoglalja a sajtó nyomán is, hogy mennyire sok baromságot beszél a Donald Trump, a dolgok mélyén nagyon sok okos ember, gazdag emberek elsősorban, de nem csak gazdagok, úgy gondolják, hogy Trumpot lehet kezelni. Nem eszik annyira forrón a kását. És Druckenmiller nevű híres befektető, aki együttműködött Sorossal, azt mondta, hogy mind Donald Trumpot, mind pedig új kedvencét, most nem jut eszembe a neve, talán tudod a nevét, ő az új gazdasági cárja. Az nem más, mint Soros György, 4 éven át volt vezérigazgatója, az a pasas, aki egyebek között sikeresen indított háborút a jen gyengülése vagy erősödése mellett, nagyon sok pénzt szerzett a Sorosnak, és ő lett hirtelen az Egyesült Államok esetleg leendő elnökének, Donald Trumpnak, a jobb keze gazdasági kérdésekben. Na most egyre inkább azt veszem észre, és erre kommentál, hogy azért mennek közelébe jobb, józanabbnak látszó emberek, hogy ha már Donald Trump lesz, és ez egy befolyásolható ember, akkor inkább mi jó emberek legyünk, akik befolyásoljuk őt, mint olyan szélhámos és kalandorszerű emberek, mint amilyen az a hölgy, aki a képviselőházban ezeket az összeesküvés elméleteket terjeszti. Tehát fölkezdenek sorakozni normális emberek Trump mellett. Én ezt látom. Értetted, hogy én mire akarok célozni, hogy tudják tompítani esetleg Trumpnak a hülyeségeit?
Ez is lehetséges, hogy benne van, és Trump gazdaságpolitikai ügyekben, vagy monetáris politika az a jegyban, azt is szeretné befolyásolni, de adózás és gazdaságpolitikai ügyekben azért hajlandó azokra hallgatni, akik ugyanúgy azt a fajta elitet képviselik, amihez ő is tartozik. Persze megígér mindenféle egyelőre kiszámíthatatlan költségvetési következményekkel járó közményt, hogy aztán ebből mi lesz, azt nem tudni a középosztálynak és a nyugdíjasoknak is. Például el akarja törölni Amerikában a szövetségi nyugdíjak adókötelezettségét, mert még nálunk a nyugdíj adóköteles, addig ott a nyugdíj, amit a Social Security-től kapsz, az egy bizonyos összeghatár fölött progresszívan adózik, főleg még, hogyha hozzá is keresel. Vagy éppen a Nevada, ami egy frontállamot, nagyon fontos borravalót adómentessé tenni, most már Kamala Harris is, és vannak különböző ígéretei a középosztálynak, de azért alapvetően Trump 2017-ben is az adókedvezménnyel egy olyan gazdaságpolitikát folytatott, ami az éppen általad említett pénzügyi elitnek nagyon jól jött.
Igen.
Elemi érdekük Trump mellé állni, hogy egy olyan gazdaságpolitika jöjjön, és ne olyan, amit a demokratáktól tartanak.
Igen, de ugyanakkor mégis, mint egy ellentmondva ennek, hogy a munkásosztálynak egy derékhada is trumpista. És a Vance nevű alelnök jelölt kimondottan ezeknek az emberének tűnik, jól lehet, pontosan Vance, aki ugye mint egy ilyen munkás káderként is mutatja magát, behozta például Sorosnak ezt a volt vezérigazgatóját is, és egy csomó pénzügyi, illetőleg technológiai ikonnak is a barátja, többek között Elon Musknak. És én mindig azt gondolnám, hogy Elon Musk nagyon fontos ebben a kampányban Trump mellett.
Musk valóban nagyon fontos. A személyisége ugyan megosztó, de mégis van az egyszerű amerikai számára egy olyan vonzereje, hogy ő egy abszolút self-made menként magát a hibák leggazdagabb emberévé tette. Elrepül az űrbe, hogyha kedve tartja, pontosabban elrepet embereket, hogyha az űrbe kedve tartja. Hatékonyabban működik, mint a NASA vagy a Boeing. Óriási vagyona van. Felszabadította a korábban Twitternek hívott, most már X-nek nevezett mikroblogot. Nagyon-nagyon sok követője van, és valóban, ahogy mondod, az, hogy ott táncol Trump mellett a kampánygyűléseken, az hat az emberekre. Amit pedig említettél, hogy a kétgalléros fizikai dolgozók, illetve a középosztály alsó szére, ők viszont arra emlékeznek, hogy 2017 és 2021 között nem szabadult el az infláció, magasak a kamatok, meg tudtam fizetni az indok, meg tudtam fizetni az autót. Most pedig lehet, hogy már megint meg tudnám, de még mindig arra emlékszem, hogy az elmúlt három évben, a Biden kormány három évben nem tudtam megfizetni. Ezt mutatják azok a közvéleménykutatások, amelyikben azt szerepel, hogy több területen a demokraták állnak előnyben, illetve Kamala Harris áll előnyben, de a gazdaság tekintetében, ami a legtöbb ember számára az első számú megfontolást adó tényező a választásban, ott a republikánusok vezetnek konzekvensen régóta. Az utóbbi időben a nők között
egy picit, nem tudom, jó helyen állsz, mert néha elmegy a hangod.
Ugyanott állok.
Ugyanott állsz. Jó, reméljük, hogy sikeresen mert még van két kérdésem. Az egyik az az, hogy ugye látod, hogy a mostani helyzetben a Kamala Harrisnek tulajdonképpen nem jól áll a színája. Mondjuk meg őszintén, bármennyire is sok vágyvezérelt gondolkodást jellemzik különösen ennek a rádiónak a hallgatóit. Túl szoros a verseny. Nincs semmilyen meggyőző fölény sehol Harris oldalán, viszont olyan az egész, hogy a Harris nem ismerik, és továbbra sem ismerik, nem, a közvéleménykutatások egyáltalán nem mutatják, hogy ez egy szimpatikus az embereknek, viszont Trumpot pedig ismerik, és tudják, mik a hibái, és nincs benne semmi meglepő. Tehát tulajdonképpen, mintha most köztünk szólva, te nem úgy érzed, hogy ennek tulajdonképpen a favoritja ennek az egésznek nem más, mint Donald Trump?
Nem úgy érzem. Én úgy érzem, hogy Donald Trump a várakozásokhoz képest felül teljesít. Részint azért is, amit mondtál, hogy Kamala Harrisnek még mindig nem sikerült magát megismertetni az amerikaiakkal. És a közvéleménykutatásoknál azt kell mindig nagyon figyelni, bár ugye régi mondás az, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem elnökválasztást, ez legfőképp Hillary Clinton emlékezhet erre. A közvéleménykutatásokkal kapcsolatban azt tartják, hogy az elektori kollégium sajátossági miatt, ahol olyan államok kapnak nagyobb súlyt, ahol hagyományosan a republikánusokra szavaznak, és az elektoroknál a győztes mindent visz elve érvényesül, két állam kivételével. Országos szinten akkor van esélye a demokratáknak és a demokrata elnök jelöltnek nyerni, hogyha a különbség 3% pont vagy annál nagyobb. Joe Biden esetében ez megvolt, Kamala Harris esetében még a számára kedvező közvéleménykutatásokban is csak nagyon-nagyon ritkán volt meg ez a különbség.
Hát akkor nem azt mondod te is, amit én?
Nem, én azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy Donald Trump a választás esélyese, azt mondom, hogy nem tudnám megmondani, hogy ki az, aki megnyeri.
Értem.
Én úgy gondolom, hogy az esély jelenleg 50-50, hiszen a következő 4 hétben bármi történik, ha most a naptárat megnézzük, 2016-ban ilyenkor még nem hangzott el az FBI akkori igazgatójának a bejelentése, hogy újra megvizsgálják Hillary Clinton szerver használatát és e-mailjeit, ami sokak szerint
döntő tényező volt.
És Trumpnak ahhoz, hogy ez a 4 hét körülbelül, ami még hátra van, ez még tartogathat meglepetést. Én azt mondom, hogy Trump a várakozásokon felül, Kamala Harris a várakozásokon alul teljesít a jelenlegi állás szerint, de egyiket sem mondanám favoritnak.
Nem rettegsz attól, hogy ha nagyon-nagyon szoros lesz valóban az eredmény, ahogy mit a jelenlegi pólok közvéleménykutatások is jeleznek, és nem, az lenne meglepő, hogyha valamelyik komolyabb, egyértelműbb győzelmet tudna aratni, de ha így van, ahogy látszik, és Kamala Harris lesz a győztes, akkor nem lesz ebből óriási, hogy a zsidók mondják, czóresz a világban, illetve Amerikában, nem lesz óriási kavalkád, balhé, mert hogy ezt aligha fogja elismerni, legalábbis ismerve őt, mármint Trumpot, aligha fogja elismerni.
Hát függetlenül attól, hogy te vagy én rettegünk ettől a kimeneteltől, azért az emberek nagy többsége Amerikában és az elemzők nagy többsége Amerikában arra van felkészülve, hogyha Kamala Harris kicsi különbséggel nyer, és nem akkorával az elektorokról beszélek meg.
Persze, nyilvánvalóan.
Joe Biden 2020-ban, hanem csak kicsi különbséggel, sőt még, ne adj Isten, november 5-én egy héttel is még egy vagy két államban, ami eldöntheti a versenyt, számolják a szavazatokat, akkor bizony mindenki felfordulástól tart, attól tart, hogy Trump feltűzöl a híveit, és van, aki még attól itt tart, hogy itt rosszabb dolgok is történhetnek, mint 2021. január 6-án. amikor a Kapitóliumnak neki ment a tömeg.
Hogyha most jó ember vagyok, és kivetközöm önmagam, és úgy csinálok, mint egy űrlény, akkor azt mondanám, hogy vagy győzzön rendesen, egyértelműen az egyik vagy a másik, és ne győzzön kicsivel Kamala Harris, hanem győzzön kicsivel a Trump inkább. Mert ezt látom én megnyugtatóbbnak.
Hát én erre azt tudom neked mondani, kedves űrlény, hogy ez nem kívánság, hanem a szavazók, és a szavazók szándékain múlik majd.
Bravo, remek volt ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Gáborral. Minden jót neked.
Köszönöm neked is.
Péter, Tehet Péter, aki Európából figyeli a nagyvilágnak, és főleg Európának a dolgait. Szervusz! Azt szeretném megtudni, hogy szerinted Európának a következő hónapokban a sorsába bele tud-e komolyan szólni az, hogy Harris vagy Trump lesz az amerikai elnök?
Hát bizonyosan meghatározza az amerikai-európai kapcsolatokat, ugye Trump első elnöki ciklusában is ezt már láthattuk, hogy eléggé hűvössé váltak. Különösen ugye a transatlanti, tehát a NATO-t érintő kapcsolatokra gondolhatunk. Egyébként ugye Trumpnak az a kritikája, még amikor elnök volt, hogy az európaiak nem járulnak hozzá teljes mértékben a közös védelmi szövetséghez, az még jogos is, sőt ne felejtsük el, hogy a Trump elnökként ugye az ENSZ egyik közgyűlésén bírálta is a még akkori német nagy koalíciót az oroszokkal fennálló szoros gazdasági kapcsolataik miatt, ahol a német külügyminiszter nevetett, tehát kinevette Trumpot, végül is lehet azt mondani, hogy ebben is igaza lett, hogy nem csak a védelmi politikában Európa, mármint az európai NATO tagok, azok hátul maradtak, de hát ugye megmutatkozik éppen az ukrán háborúban, hogy Németország az Oroszország jelentette veszélyt, eléggé alábecsülte. Ettől függetlenül persze nem azt mondom, hogy az lenne a jó, hogyha Trump győzne, csak hogy azért megemlített olyan témákat is, amelyek úgymond végül igaznak, vagy legalábbis valóban valósnak bizonyultak. Talán nagy kérdés az, hogy ha Trump az elnök, akkor az kinek jó Európában? Ugye Orbán azt reméli, hogy ez neki lesz jó, hiszen egyetlen politikusként 100%-ban vagy 150%-ban áll Trump mellett. De ugye Trump Orbán szerintem maximum csak arra használja, hogy az ő nevével tudja provokálni az amerikai liberális, azaz baloldali elitet. Ő ugye nagyon sokszor nem is mindig tudja, hogy kiről beszél, ugye egyszer Törökország neves államfőjeként nevezte meg Orbán Viktor. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem Trump győzelme az Orbánnak Európában egyfajta szimbolikus győzelem lehet, de stratégiailag inkább Giorgia Meloni olasz kormányfőnek lehet jó, hiszen ő az a politikus, aki teljes mértékben ugye transatlanti elkötelezettségű, ez ugye az ukrán háborúhoz való viszonyában is megmutatkozik, de közben ideológiailag ő azért Trumphoz nagyon közel áll.
Most Magyarországot nyugodtan ebben a kérdésben félretehetjük, viszont valóban ez nagyon fontos volt, amit Meloniról és Olaszországról mondasz, és ezt folytatva. Ugye Meloni és a transatlanti fővonal nem az, mint Donald Trump, legalábbis e pillanatban. Donald Trumpról most éppen egy bestsellernek ígérkező amerikai könyv frissen jelent meg, bebizonyítja, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot Putyinnal, és általánosságban lenézi Ukrajnát, és nagy embernek gondolja Putyint, és elfogadja a putyini gondolkodásmódot. Na most egy ilyen helyzetben, amikor Európának az az egzisztenciális érdeke, hogy jól egységbe kerüljön a nyugat Putyinnal szemben, mert nem Ukrajna veszélyezteti a nyugatnak az egységét és a nyugatnak az egzisztenciáját, hanem Putyin. Hát akkor itt van ez az amerikai elnök. Ebben a kérdésben nem aggódsz az esetleges új amerikai elnök, hogyha az Donald Trump lesz, akkor milyen komoly problémákat fog felszínre hozni Európa és Amerika között, és Európát tulajdonképpen gyengíteni fogja?
Hát ugye Trumpról azt lehet tudni, hogy ő nem annyira az intézményekben szokott hinni, hanem az erős emberekben, tehát bizonyosan van egyfajta vonzalma az úgynevezett erős, tehát autoriter politikusok iránt, ezért ez bőven elképzelhető, hogy ő Putyint tiszteli, mondván egy erős politikus, akit nem kötnek az intézmények, valószínűleg Trump is örülne, hogyha Amerikában ilyen helyzetben lehetne, mint amilyen Putyin van Oroszországban, csak hát azért Amerikában az intézményrendszer erősebb, a demokrácia is erősebb, azért mégiscsak pluralizmus uralkodik, tehát pont emiatt azért Trump nem fog tudni egy diktatúrát csinálni Amerikában, még hogyha ugye még ezt is mondta, hogy legalábbis az első időszakban diktatúrát szeretne. Ugye Trumpnál mindig hozzá kell tenni, hogy talán Trumpnál a legnagyobb bizonytalansági faktor épp az, hogy egy eléggé kaotikus személyiség. Tehát nagyon nehezen lehet megmondani, hogy ő most egy egyértelműen putinista politikát fog folytatni, vagy össze-vissza fog beszélni, és azzal fog egyébként gondot okozni az összeurópai védelmi rendszernek, mert ugye éppen valószínűleg az oroszok lehet, hogy erre készülnek, hogy Trump szokásos össze-visszaságában fog cselekedni. Egyrészt azt gondolhatja, hogy ő tényleg két óra alatt megoldja az ukrán háborút, ugye körülbelül hasonlókat nyilatkozott korábban, másrészt pedig hát igen, van egyfajta szimpátia benne Putyin iránt. Tehát ebben az értelemben az biztos, hogy a transatlanti kapcsolatok lehűlnek, problematikussá, nehézkessé válnak, hiszen Trump éppen egy olyan személy, akire nagyon nehéz fölkészülni. Ha azt tudnánk róla, hogy ő egy 100%-ban putinista, akkor arra valahogy föl lehet készülni. De azért az esély jelenthető ki, hogy a republikánus párt azért hagyományosan még ebben a Trumposodott verziójában sem különösebben az orosz párti, legalábbis minden elemében, bár valóban egyre több orosz párti erő is megjelenik a környezetükben, de a gond pont az, hogy Trumpnál soha nem lehet fölkészülni, hogy mit csinál. Tehát ez mindenképpen kaotikussá és átláthatatlanná és szervezhetetlenné teszi az európai védelmi politikát, amit az oroszok ki tudnak használni. Tehát Trump akár direkt, akár indirekt, de biztos, hogy az európai védelmi politika gyengítéséhez hozzá tud járulni ezzel.
Amit láttunk az Európai Parlamentben, az egy picit olyasmire is emlékeztet, hogy egy mini Trump, a magyar miniszterelnök, és egyik oldalon, és a másik oldalon az Európai Unió. Mind a kettő hasonló természetesen. Nagyon erős túlzás, mert az Európai Parlament nem az európai kormányokat tükrözi, és Orbán Viktor azért egy picivel jobban, mint azok az európai kormányokat, de egy picit jobban tükrözi Donald Trumpot. De mégis az a két szemlélet ütközött, amit a Donald Trump képvisel nagyon leegyszerűsítetten, és amit ez az Orbán volt, és a másik az Európai Parlament pedig azt, amit az Európai Egység hívei képviselnek. Ez nem igazából egy sokkal nagyobb jelentőségű dolog volt, mint amit egyébként helyi értéken kezelnénk, tehát ez a találkozó az Európai Parlament és Orbán között?
Hát azért az megmutatkozott, hogy Orbán továbbra is el van szigetelve, tehát a Patrióta frakció, amely valóban a harmadik legnagyobb frakció, és amelyhez Orbán is tartozik, az valóban nagyon-nagyon tapsikolt, amikor Orbán bármit mondott, még akár hamarabb, mint hogy esetleg lefordították nekik a fülükből, hogy mit mondott a magyar miniszterelnök, de ez mutatja, hogy ő már ezekre számíthat, esetleg még ugye a még szélsőségesebb úgynevezett szuverenista frakcióra, ahol ugye a Mi Hazánk meg az AfD ül. Ugye a Meloni frakció részéről azt fogalmazták meg, ugye ott is volt több felszólaló, mind az olasz Fratelli d'Italia, mint más ehhez a frakcióhoz tartozó képviselő részéről, ők azt mondták, hogy nagyon sok mindenben ők egyébként egyetértenek Orbánnal, ugye elsősorban a migrációpolitika, hagyományos családok támogatása, stb., de hát ez lehetett eddig is tudni, de az ukrán-orosz konfliktusban teljesen más állásponton vannak, és ezt ők is, tehát Meloni embere is az Európai Parlamentben hangsúlyozta, ők mondjuk nem állították azt, hogy Orbán orosz ügynök lenne, ugye voltak az ilyen kritikák is az Európai Parlamentben, a melónista felszólaló még egy kicsit Orbánnak tetszelgett is, azt mondta, hogy hát Orbán úr életrajza alapján elképzelhetetlen, hogy ő úgymond Putyin által lenne fizetve. Az biztos, hogy Orbánnak ez egy nagy esély volt, lehetőség volt, hogy a saját nézeteit megmutassa, kicsit szélesebb körben, már azért kérdéses, hogy hányan követik Európában általában, hogy az Európai Parlamentben mi zajlik, tehát szimbolikusan fontos volt, de azért tovább is azt lehet látni, hogy ő el van szigetelve, különösen az ukrán-orosz konfliktusban elfoglalt nagyon erősen orosz párti álláspontjával, ő igazából egyedül van az Európai Unióban, még ugye Robert Ficóra, tehát ugye szlovák miniszterelnökre számíthatna, de azért ott is lehetett látni, hogy a Fico nem állt be a patrióták közé, nem annak a pártcsoportnak a tagja, hanem a függetlenek között ülnek, és azért Fico európai szinten nem blokkolja az Unió Oroszországgal kapcsolatos politikáját, legfeljebb belpolitikában orosz párti. A másik két lehetséges nagy szövetséges, ugye az egyik a PISZ, ugye a lengyelek, akik most már nincsenek is kormányon, illetőleg Meloni, aki valóban kormányon van, ők meg pont az orosz-ukrán konfliktus miatt hát távolodnak Orbántól. De az biztos, hogy Orbán szerintem arra készülhet, hogy az lehet neki a tervő, ő azért valóban abban jó, hogy elég hosszú távra szokott tervezni, hogy egy része az orosz-ukrán konfliktus egyszer megoldódik, és akkor talán össze tud jobban állni egy egységesebb szélső jobboldali összefogás, hogyha ez a konfliktus már nem lesz meg közte, és mondjuk Róma, vagy közte és a PISZ között.
Hát ő abban reménykedhet, ezek szerint konkrétan visszatérve az elejéhez, az egész műsor eddig erről szólt tulajdonképpen, hogy a Donald Trumpnak a megjelenése tényleg hozzá tud járulni, hogy az oroszok direkt, hogy segítsék Trumpot, és aztán majd viszont kapják ezt más oldalról, közben jár, hogy ez a dolog ne terjedjen tovább, és Donald Trump közben jár, és ez neki aztán nem fog a nehezére esni, hogy az közel-keleti helyzet is javuljon, mert ezt a pasast félelmetesnek tartják mindenütt a világban, és az izraeliek egyenesen szurkolnak neki, és az oroszok egyenesen szurkolnak neki, a kínaiakról nem tudom, de az irániak úgy csinálnak, mintha Trump ellenesek lennének, de ők sem bánnák igazából. Tehát tulajdonképpen mégiscsak a Trump győzelem az, ami sok minden konfliktust valamilyen módon közvetetten tud befolyásolni.
Igen, bár ugye Kína kapcsán említsük meg, hogy ott azért Trump nagyon határozottan elnökként is mindig egy Kína ellenes igen politikát folytatott, és ebben megint egyébként mondjuk Orbánnal szembe kerülhetne. Itt megint Meloni az, aki teljesen trumpista, ugye Meloni nagyon lazította az olasz kapcsolatokat Kínával, amelyek még korábban, főleg Giuseppe Conte idején fennálltak. Orbán ugye hát nemrég vétózta meg, vagy próbált föllépni ellene, hogy ne legyenek vámok ugye, kínai autókkal szemben. Tehát Orbánnak itt azért kell majd döntenie, hogy ő Kínát vagy Trumpot választja. Nem biztos, hogy a kettő egyszerre az működik.
Igen, ez is egy fontos olvasat, de nyilván ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mert a nyugat-európaiak között is sokan vannak, akik ugye németek, akik az orbáni gondolkodást képviselik ebben az ügyben, és vannak egy picit nagyobb egy többség relatíve, amelyik tulajdonképpen a vámok és a Kína megbüntetése mellett vannak. De az ukrán-orosz ügy, a közel-keleti ügy, azok, amelyek valóban hát viszonylagosan és túlzással élve világháborúhoz vezethetnek. És ebben a kérdésben Donald Trumpot ünnepelheti az amerikai közvélemény és előbb-utóbb az európai közvélemény, hogy a világháborúnak a megelőzője azáltal, hogy azok, akik ma a rossz emberek, azok inkább akarnák Donald Trumpot, és hagyják, hogy Donald Trump képzelje magát a világ megmentőjeként. De mindenképpen nekik jó lesz, és hogyha őt a seggét nyalják, akkor ő mindig kedves azokkal. Hát emlékezz vissza, hogy még egy észak-koreai diktátort, a legrosszabb embert, aki létezik ezen a világon, még azt is képes volt dicsérni azért, mert az dicsérte őt.
Igen, hát ez valóban egy kérdéses, hogy Trump mennyire tudja ezeket a konfliktusokat valóban megoldani, tehát hogy Putin annyira akar-e kedvezni Trumpnak, hogy a Trump győzelem után rögtön visszavonja a csapatot.
Hát azt nem fogja, legfeljebb azt fogja mondani, hogy jó, akkor tárgyaljunk, kompromisszumokat csináljunk, és akkor úgy mutatja magát, mintha képes lenne. Az izraeliek is erre hajlandók, mert nekik az a mostani kormány, amelyik most van, mármint az izraeli vezetés számára, ami most van Amerikában, az kifejezett rossz, bizonytalan Donald Trumpban hisznek.
Hát igen, ugye az Izrael kapcsán ott is azért fölmerülhet, hogy Trump, ha nagyon Izrael támogatja, az egyébként a békét segíti-e a közel-keleten, bár ugye Trumpnak vannak kapcsolat ugye főleg az öbölmenti országok iránt, ott ő tudott Izrael és az öbölmenti országok között valamiféle béke közvetítőként megjelenni, de kérdéses, hogy főleg ebben a közelkeleti konfliktusban egy nagyon Izrael párti, vagy mondjuk úgy Netanyahu párti amerikai kormány az nem inkább a konfliktus elmélyítéséhez vezet. Ugye most azért a Biden adminisztráció nem túl sikerrel, de legalábbis megpróbálja fékezni Netanyahut, legalábbis ugye a szavak szintjén, hogyha a Netanyahuik azt érzik, hogy teljes mértékben Amerika fegyverzetével mindenem mögöttük áll, akkor az akár még jobban berobbanthatja a térség.
Ez a logikus, de hát ugye mégis csak a Trump idején jött létre egészen szoros kapcsolat Izrael és az öbölmenti országok között, Izrael és Szaúd-Arábia között. Az a helyzet, hogy ha a gonoszról van szó, de ha annak tekintélye van, és akitől tartanak, aki erősnek látszik, azokkal szemben még az ellenfelek is sokkal alázatosabbak, mint azzal szemben, aki megpróbál ilyen fraternizálni, aki megpróbál ilyen liberális módon, egyrészt másrészt módon cselekedni. Ha én ezt adom elő, akkor velem nem állnak szóba. Ha azt mondom, hogy én már pedig hatodik haszakad, ti nektek megadom a lehetőséget, hogy a palesztinoknak majd hosszú távon lesz nagyon jó dolguk, de először is a palesztinok adjanak örök biztosítékot, hogy soha egy újjal nem fognak nyúlni Izraelhez. És így tovább. És ezt ő meg tudja csinálni valamit valamiért, üzletemberként. És ezt jobban szereti a diktátor, bármelyik diktátor, mint azt, aki olyan jó emberként viselkedik. Nem szeretik a jó embereket.
Ez valóban a nemzetközi politikán problémás, hogy valóban a liberális demokráciáknak mindig sokkal nehezebb diktatúrákkal beszélniük. Egyrészt más a nyelvezetük, más az eszköztáruk, és ugye az adott országban is ők mindig ki vannak téve választásoknak, ugye a Biden adminisztráció változhat, ezzel szemben mondjuk Kínában, vagy Észak-Koreában, vagy Oroszországban, vagy Szaúd-Arábiában nem szokott olyan rendszeresen változni a hatalmi elit, és valóban Trump ezt a beszédmódot jobban ismeri, lévén autoriter politikus, illetve, ahogy te is mondtad, ez az üzletember személyiség, hogy adok valamit, te is adjál valamit, nem feltétlenül a nemzetközi jog keretein belül oldják meg, hanem akár azon kívül is. Ennek a veszélye valóban fönnáll, hogy a nemzetközi jog, vagy legalábbis a nemzetközi politika területe egyre inkább autoriter politikusok eszköztárává válik, ahol még a békét ugyan lehet, hogy el tudják érni, de úgymond a nemzetközi jogra alapuló nemzetközi politikai rendet azt szét tudják verni.
De mi van akkor, hogyha a korszellem ezt diktálja, hogy szét kell verni? Mert lehetséges, hogy letelt az az időszak, az a mondjuk 70 év, amikor ennek volt értelme. És lehet, hogy most objektíve elveszti az értelmét, mert látjuk, hogy Oroszországnak a revizionizmus az, hogy mi voltunk ott az ősi nép, amelyik megteremtette azt a kultúrát, mondják ők, és ezért akarjuk visszafoglalni nekünk azokat a területeket. Az ukránok mindig is oroszok voltak, egyébként nem is léteznek. Izrael a mai vezetői sorában benne vannak azok, akik azt mondják, hogy azért ez a terület, az egész nyugati part a miénk, mert mi voltunk itt, minket elűztek 3000 év vagy 2000 évvel ezelőtt teljesen mindegy, most visszajöttünk. Mindenki más, aki közben odament, azok tulajdonképpen elfoglalták a mi hazánkat. Tehát akár menjenek a francba. Tehát tulajdonképpen ez a fajta gondolkodás.
Igen, az érvelések között valóban ez mindig problematikus, amikor ugye az érvelés, hogy ki volt hol előbb.
De ennek van itt az ideje.
Kapcsán, Amerikában is ennek van itt az ideje. Az idő jelenlét nagy részt azért 2000 évvel ezelőtt ugye megszűnt, és csak utána erősödött meg, bár azért mindig voltak ott, azért volt valamiféle zsidóság jelen, de ez valóban problematikus, hogyha valaki ide akar visszamenni, mert akkor amúgy Giorgia Meloni is benyújthatja az igényét Palesztinára lévén, az a Római Birodalomhoz tartozott. De visszatérve ez az autoriter problematikához a nemzetközi politikában, az viszont tény és való, hogy ezek a liberális demokráciák néha a saját érdekükben is túl gyengék voltak. Tehát ezt lehet látni az ukrán konfliktusban is, hogy egyrészt az, hogy ez a helyzet ideig tudott fajulni, az azért volt, mert igazából demokratikus, liberális politikusok is, mint akár Angela Merkel, vagy a korábbi francia államfők Sarkozy, de ugye Macron is, megpróbáltak szintén egy lagymatag politikát az autoriter rezsimekkel szemben gyakorolni. Ugye azt Orbán kapcsán az EU-ban lehet látni, ez hogy hova vezetett, hogy a német gazdaság és a politikai körök egy része támogatták ugye Orbánt. Tehát azt lehet látni, hogy a liberális körök amelyekkel szembeni autoriter politika az nem csak abban különbözik, hogy autoriter, hanem hogy az legalább egyértelmű, miközben ez a liberális politika eddig mindig kétértelmű volt, és az ukrán háborúban is ez lehetett látni nagyon jól, ugye a német eseten, hogy mindig csak utólag reagáltak, utólag bírálták fel a korábbi álláspontjukat, a fegyverküldésben is először csak ugye, sisakokat akartak küldeni, és csak aztán egyre később jelentek meg, igen, hogy akkor mást is esetleg kéne. Tehát, hogy valóban a liberális demokráciáknak, vagy legalábbis a liberális demokrata politikusoknak is át kell gondolniuk, hogy az ambivalencia, gyengeség, ahogy ők fellépnek, az alkalmas-e a saját rendszerük megvédésére.
Hát igen, hát szerintem ez a korunk, a jelen pillanatoknak a legnagyobb kérdése, hogy ez a demokrácia lassú, lassan tud reagálni, és mindig késve reagál. Ezzel szemben az autoriter, lásd például a magyar miniszterelnököt, fogta magát, és az első nap, hogy elnökséget kapott Magyarország, az Európai Unió elnöke lett, elutazott Ukrajnába. Hát ez a beszéd. Nem azt mondom, hogy én ezt szeretem, én csupán azt akarom mondani, hogy a világ egy része, akit nem biztos, hogy komolyan veszünk, ezt akarja látni. Azért akar ilyen embereket, mert ezek azonnal cselekednek. Ha valójában mi látjuk, hogy ez csak álcselekvés, blöff az egész, de mégis a látszat át tud menni a tényvilágba, és ezért szeretik sokan, lehet, hogy többen is Európában Orbánt, mint amit mi gondolunk, és ezért van az, hogy Magyarországon egy csomó ember azonosul 100%-osan Orbánnal, és elfogadja, hogyha őt bírálják, akkor a magyar népet éri bántalom, és a magyar népet védi. Érted, amit én most mondok?
Igen, igen, hát ez mindenütt egy taktika, ugye Putyin is az egész orosz népet védi. Vagy
de el is hiszik az oroszok nagy részben, elhiszik.
Meg ugye pont, hogy a közlekedési konfliktus, ami ugye egy hosszadalmas vita lehetne, hogy ugye, hogy amennyire főleg a jelenlegi jobboldali szélső jobboldali kormány Izraelben, ugye minden Izrael kritikát antiszemit.
Igen.
És nem miatt az egész baloldal.
De ezt elhiszi már a világnak, a zsidóságnak is a nagy része elhiszi, mert minden nap elmondják, hogy aki bennünket bánt, az antiszemita. És innentől kezdve én, aki zsidó vagyok, mégis antiszemitának vagyok nyilvánítva, mert bírálom azt a politikát, mert én ismerem az egész történetet, és tudom, hogy nem úgy van az egész. De ennek ellen, vagyis nem teljesen úgy van. De a lényegek lényege, hogy ha ennyire radikalizálódnak a pecsétek, hogy egyik ez, a másik az, és Magyarországon emberek gyűlölik, mit tudom én, Iránt, és elképzelik, hogy ott minden nap üldözik a zsidókat meg a nőket, és aki elmegy Iránba, mint én, az tudja, hogy ez nem így van. De nem tudom elmondani nekik, mert ők ebben a hitben hiszem, ez a látszat. És egy csomó dologban ez a látszat, és a látszat számít kizárólag. Ha valaki azt a látszatot kelti, hogy gyenge, pedig valójában nem gyenge, akkor annak lassan, de biztosan vége. És aki erősnek látszik, annak itt a virágzása.
Hát úgymond ez a klasszikus nemzetközi jog mindig ez volt, tehát igazából 45 után ez a békér alapuló nemzetközi jogi rend, ami persze ugye akkor egy bipoláris világot jelentett, ahol egy két nagy tömb tudta egymás bizonyos értelemben sakban tartani, és ott is igazából a békének ez volt a leginkább az áloga, de a klasszikus nemzetközi jogrend az mindig is ugye a háború jogára épül, tehát hogy a háború része a politikának, ugye a politika más eszközökkel való folytatás, ugye Clausewitz írta, tehát hogy sokkal inkább az erő számít, és minden ország csak a saját érdekeit próbálja meg érvényesíteni, bármilyen módon, és nem akarna kompromisszumokat keresni, míg az európai hozzáállás, ami a kompromisszumokat hangsúlyozza, akár ugye még az ukrán háború előtt Putyinnal is kompromisszumokat keres, vagy most ugye az izraeli-palesztin konfliktusban is nem az egyik vagy a másik oldal támogatja egyértelműen, hanem a kompromisszumokat hangsúlyozza, az valóban gyengének tűnhet, de tény is, hogy gyenge is, tehát mondjuk Oroszország kapcsán megmutatkozott, hogy ott lehet, hogy jobb lett volna, hanem ezt a kompromisszumkeresést követik. Az izraeli-palesztin konfliktusban nekem is nehéz lenne megmondanom, hogy most az Európai Uniónak mit kéne csinálnia, el kéne köteleződnie kizárólagosan csak az egyik tábor mellett, vagy valamilyen módon ezt a béke vonalat, de határozottabban képviselnie.
Igen, éppen egyébként Stoltenberg a volt NATO főtitkár azt mondta, hogy akkor lehetett volna megakadályozni ezt a háborút, ha 2014-ben az Európai Unió jól odacsap Oroszországnak. Az Európai Unió asszisztált a Krím megszállásához, asszisztált mindenhez, és csitította az ukránokat, ahelyett, hogy ott felfegyverezte volna.
Volt, tehát hogyha belegondolunk, ugye Amerikát eleve, tehát hogy egyébként Európa és Amerika között is megy különbség, az amerikai külpolitika azért tud demokrata vezetés alatt is sokkal határozottabb lenni. Elég, ha csak megnézzük, hogy még mindig az amerikai nagykövet az, aki kritikusabban szólal fel Orbánnal szemben. Én nem szoktam hallani a német
nagykövetét. Most már volt,
ugye, de azért korábban ez sokkal ritkábban fordult elő, de mondjuk, hogyha megnézzük a jugoszláv háborút, hát hogyha az Európai Unió múlik, akkor valószínűleg még a mai napig is
zajlik egymást.
Igazából ott az döntött, hogy végül is Amerika élesebben beavatkozott, ahogy Koszovónál is, ugye amikor Szerbiát bombázták, ami nemzetközileg mindenképpen problematikus volt, de végül is eredményre vezetett. Tehát igazából az amerikai külpolitika demokrata vezetés alatt is mindig egy sokkal határozottabb vonalat vitt, mint az Európa, mert igen, megosztott ebben a kérdésben is, akár a jugoszláv háború idején is voltak európai politikusok, akik azért inkább szervpártiak voltak mondjuk.
Most kerek szerintem ez a műsor azáltal, hogy ezt szóba hoztad a jugoszláv háború, stb., hogy amíg a mostani amerikai kormányzat gyengének látszik, és tényleg olyasmi, hogy a Biden egy öreg ember, aki nem tud semmit, itt van ez a nő, akiben még az amerikaiak nagy része sem igazából bízik, se tudják, hogy ez kicsoda, és ott van, akit ismernek, egy ellenszenves alak, de erősnek látszik, és oda tud csapni, és a világban is tulajdonképpen ez van, akkor lehetséges, hogy ebben a mostani helyzetben, ami most van körülöttünk, lehet, hogy végeredményben Trumpra van szüksége a világnak. De ezt csak így mondom, és természetesen nagyon leegyszerűsítettem mondom.
Nem biztos, hogy szüksége Trumpnak a világnak, pont azért, mert szerintem épp, hogy Trump Amerika élén bizonytalan Amerikát eredményezne. Tehát az, hogy ő mint személy tud tárgyalni autoriter politikusokkal, mert esetleg van valami hasonló személyiségi együk, és jobban szót értenek, az nem azt jelenti, hogy Amerika Trump alatt sokkal erősebb lenne. Azért azt is lehetett látni, hogy amikor Trump volt az amerikai elnök, akkor nagyon sokszor, ugye még Orbán is mondjuk a CEU kirúgásával föl tudta törölni most idézőjelben a padlót Amerikával. Valószínűleg, hogyha egy demokrata vezetés lett volna akkoriban, akkor azért jóval határozottabban fel tudnak lépni. Tehát Trump egyébként nem vezetne egy sokkal erősebb, határozottabb Amerikához, ebben mondjuk nem egy régen, ugye, aki igen, republikáns politikus volt, ő valóban szakított ugye a demokratáknak ezzel mondjuk a Jimmy Carter féle közeledjünk a szovjetekhez, stb. Álláspontjával, és határozott amerikai külpolitikát vitt eredménnyel, hiszen végül is megbukott a Szovjetunió. Igen. Trumptól nem lehet azt elvárni, hogy ő majd egy nagyon erős, határozott Amerikát képvisel, amely valahogy de megoldja az ukrán konfliktust, valahogy de megoldja az izraeli konfliktust, hanem szerintem inkább az van, hogy ő egy bizonytalan Amerikát jeleníten meg, összeveszne állandóan az európai szövetségesekkel, és ez csak az autoriter politikusoknak lenne jó. Tehát végeredményben Trump elnöksége semmiképpen nem a nyugati civilizáció, vagy a transatlanti világ erősségét mutatna, ő nem egy erős elnöke lenne ennek a vagy vezetője ennek a transatlanti világnak.
Igen, de sokszor hangsúlyozom, hogy a látszata lényeg, és nem a tényvilág. Ezben a világban ez a fővonal most. De Tehet Péternek nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszasan rendelkezésünkre állt, és érdekeseket, fontosakat, tanúságosat mondott. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Túri Lui és Simon Erika nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.